Egy remek újságíró, tévés és rádiós szakember a vonal túlsó végén, aki most éppen utazni fog Ugandába. Kis Robert Rihártot köszöntöm a vonal végén, szervusz, szép napot neked!
Szervusz! Kellemes szép napot mindenkinek!
Uganda, és hát ez egy nagyon fontos dolog. Te, aki a turisztikával foglalkozol többek között, hogy kerülsz majd Ugandában? Milyen alkalommal mész oda?
Először Dubajba megyünk majd, néhány napot itt töltünk, és utána honnan megyünk tovább Ugandába, ahol már voltam jó magam több alkalommal. És a cél pedig az, hogy elvigyünk egy olyan stábot, fiatalokból álló forgató csoportot és fiatalokból álló szereplői stábot, akik majd a Magyar Afrika Társaság orvosainak egyrészt segítik a munkáját, megismerik a munkáját, majd azt követően addig az időig pedig a helyi iskoláknak az izgalmait is kipróbálják, és beiratkoznak egy rövid időre egy helyi iskolába. A középsüli stádja ez, mert hogy a középsüli az a legnépszerűbb tini sorozat az interneten, és körülbelül átlagosan 500 000-an követik nyomon az eseményeket, és a tizenéves gyerekek lényegében eljönnek most egy hatalmas nagy afrikai kalandra, és megnézzük mindazt a humanitárius tevékenységet és oktatási tevékenységet, amit a Magyar Afrika Társaság jóvoltából magyarok végeztek Ugandában kint. Úgyhogy eléggé izgalmas program lesz, tehát lényegében nagyon sok helyén fognak majd segíteni, lényegében asszisztálnak majd az orvosoknak, visznek mindenféle kisebb ajándékokat, dolgokat is, amiket ott a helyieknek majd odaadnak, és hát segítik az ott élők életét, és mellette kipróbálják azt, hogy milyen egy olyan iskolába járni, ahová mondjuk úgy kell vinni a vizet, vagy 10 kilométert kell hozzá sételni, vagy éppenséggel a helyi ételeket fogják majd elfogyasztani, és lényegében megnézik azt, hogy milyen egy igazi afrikai élet ott Ugandában.
Középsori.hu, valóban népszerű, az előbb éppen felmentem, beleolvasgattam, hát tényleg nagyon érdekes, és hát a korosztálynak szóló, és valóban a fiataloknak mindenféle igényét kielégítő sorozat ez a középsori.hu, amelynek létrehozásában te nagyon aktív szerepet vállaltál. Mi volt a kiindulási pont, ami miatt úgy döntöttél, vagy úgy döntöttetek, hogy ezt meg kell csinálni?
Láttuk azt, hogy klasszikusan olyan sorozat a YouTube-on, illetőleg internetes portál olyan erősségű, ami tényleg eléri a célcsoport jelentős részét, nem nagyon van. Itt ugye 500 000 emberről beszélünk, plusz azokról, akik nem csak középiskolába járnak, hanem esetleg egy alacsonyabb vagy magasabb iskolában tevékenykednek, tanulgatnak, és ugye itt vannak még a pedagógusok is, és mindenképpen olyat akartunk létrehozni, ami szórakoztató, és a szórakoztatás mellett mindenképpen van egyfajta parodisztikus jelleg, tehát legyen vidám, legyen humoros, legyen olyan, hogy tényleg nevessenek az emberek, és mellette legyen benne mindenképpen valamilyen ismeretterjesztő dolog. Én azért az egyetemen oktatok, az ELTE-n, a Corvinuson vendégelőadóként nagyon sok előadást tartok, és látom azt, hogy bizony azért most, hogy a középiskola sokak számára szerencsére elérhető, most, hogy az egyetemek is elérhetőek, bizony azért olyan dolgok az internet mellett háttérbe szorultak, mint mondjuk a világ megismerése, vagy éppenséggel bizonyos könyvek elolvasása, tehát a kötelező olvasmányok legendája az már szerintem a múlté, tehát ha megnézed azt, hogy mi hány könyvet olvastunk el annak idején, és most egy átlagos fiatal mikor vesz könyvet a kezébe, akkor szerintem magad sem gondolod el, hogy mi az eredmény.
És hát majdnem, hogy nulla. Majdnem, hogy nulla.
Hát gyakorlatilag én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, hogy érettségi után és oktatási tevékenységem sem, aki soha nem olvasott el egyetlen egy könyvet sem mostani 10-20 évesek közül. Tehát ez egy megdöbbentő dolog, ezt nyilván a hallgatók nehezen tudják feldolgozni, pedig így van, mert a kötelező olvasmányokat ma már az interneten zanzásítva megnézik, lényegi dolgokat kiemelik. Ami feltétlenül azt jelenti, hogy egyrészt interneten viszont sokat olvasnak és sokat tájékozódnak az interneten, tehát nem azt jelenti, hogy ők most rossz emberek lesznek, hanem azt, hogy megváltozott ez a fajta információforrás és a szórakozási forrás is, és hát általában mindez. De hát attól még azért ne temessük szerintem a könyveket. Úgyhogy ez is benne volt, mert hát benne volt az, hogy ténylegesen legyen egy olyan dolog, ami ezt a célcsoportot kiszolgálja, a hirdetőknek is megfelelő célcsoportot nyújt. Tehát tulajdonképpen ez volt az alap dolog, hogy egyrészt legyen egy olyan brand, ami egyszerre megfogja a különböző platformokat. Tehát, hogyha beleásod magad egy kicsit a dologba, azért azt fogod látni, hogy nagyon ketté szakadt most a mostani mondjuk 16-17 év, és alatta meg a fölötte lévő társadalom, tehát óriási itt a szakadék. Tehát ha azt mondjuk ma egy 10 éves gyereknek, hogy középsúli, akkor azonnal tudja, hogy megnézi a YouTube csatornán, ott már biztos, hogy legalább egyet lájkolt, rámegy az Instagramra, ott már feliratkozott fel, ott már van nem tudom hány százezer feliratkozó, már megnézte a Facebookot. Pontosan tudja, hogy ez a brand nem csak arról szól, hogy van egy középsúli.hu portál, hanem arról szól, hogy mellette van egy olyan YouTube csatorna, ahol jóval többen, mint 200-en feliratkoztak, és feszülten várják már az összes tartalmat, amit oda ráteszel. Tehát van tulajdonképpen egy olyan virtuális osztályod, hogyha kiteszed azt, hogy nem tudom, milyen szép Magyarország, azt 200 000 minimum megnézik. Tehát ez egy óriási dolog, és óriási információ adási lehetőség, meg információ fogadási lehetőség is. Na most itt lényegében a fiatalok YouTube-ról tájékozódnak, és YouTube-ot néznek, már többet nézik a YouTube-ot, meg az internetnek a különböző platformjait, mint a televíziót. Hát ez például mondjuk egy 30-40-50 éves, vagy akár fölötte ember, a mi generációnk nehezen tudja elképzelni, hogy már nem tudja azt, hogy kik a tévésztárok, hanem azt tudja, hogy kik azok, akik a YouTube-on a legnépszerűbbek. És kapásból mindenki ismeri mondjuk a macskás videót, de nem tudja azt, hogy mi történt aznap, és mi volt a híradóban bármelyik csatornán.
Igen, és egyáltalán a világ melyik irányba megy, jó vagy rossz irányba, mit kellene megfigyelni belőle. Legfeljebb azt, amit az internetről elolvas, ha egyáltalán elolvassa. Ez is érdekes, hogy mit olvasnak el a gyerekek az internetről. Úgyhogy én mindig mondom, az internetek iszonyatos előnyei és egyúttal iszonyatos hátrányai is vannak adott esetben. Nagyon egyoldalúvá válik az embereknek, a gyerekeknek a műveltsége, amit persze nem cikizzünk, mert ez is egy bizonyos fajta műveltség, de hát lehet, hogy ennél több és színesebb kellene. Úgyhogy
igazából hidd el, hogy nem kellene több és színesebb. Ezt csak mi gondoljuk úgy, mert egy más generáció vagyunk, és az idősebb generáció mindig hajlamos a fiatal generációnak megmondani a tutit. Egyáltalán nem. Pusztán azt kell felismerni, hogy máshogy kell adni a tartalmakat, hogy ugyanúgy szeretik a dolgokat, mint ahogy mi szerettük annak idején. Most mondok neked egy egyszerű példát. Kiadtunk a Globoport Media Holding és a Globobook kiadó koprodukcióban egy másik kiadóval egy könyvet, Rozi és az Alapherceg címmel, és lényegében a középsúli YouTube-os történetét folytatta. Úgy képzeld el, hogy olyan szinten elkapották, hogy már a második változatlan kiadást kell kiadni, és mindez történt mondjuk egy hónappal ezelőtt. Hát igen, megveszik a gyerekek a könyveket, csak olyan könyvet kell írni, ami nekik a célcsoportnak megfelelő. Tehát egy Harry Potter Light-ot kell írni, olyan tartalmakat kell odaadni a YouTube-ra. Tehát magyarul, ha már te megnézel egy olyan dolgot, ami mondjuk a középsúlyosoknak szól, akkor azt mondod, hogy úristen, hát ez vérgáz, hát kiképem a hajamat, hogy lehet ilyet megcsinálni. Ha pedig létrehozod egy olyan tartalmat, mert azt mondod, hogy na, ez egy szuper tartalom, és én ezt most megcsináltam, és odaadom a középsúlynak, akkor anyukád és te fogjátok olvasgatni, és ez meg a te rajongó táborod. De úgy egyébként a célcsoportból kevesen. Tehát fel kell ismerni azt, hogy ami nekünk brutális butaságnak tűnik, azon keresztül lehet csöpögtetni információkat, és lehet esetleg pozitív dolgot is elérni, és mellette el lehet érni a célcsoportot. Tehát most már azt kell csinálni, hogy nem tudom, táncolj egy sárga zakóban, és mondd azt, hogy I have an FN, Apple-ben, Pineapple-ben, és akkor ez így nagyjából elég, és akkor az elére még kitehetett, hogy egyébként pedig Tolstoj írta a háború és békét, és ezt meg fogja helyezni, mert hogy ennek az elején volt. Érted? Tehát abszolút így kell elérni a célcsoportot, és hogyha ezt jól csinálod, akkor tényleg eredményeket tudsz elérni. És nagyon kedves barátommal, Balogh Sándorral ezt úgy felépítettük, hogy lényegében el lehet érni a célcsoport 90%-át, tudunk nekik információkat eljuttatni, és ráadásul szeretik mindezt, és nagyon sok olyan rajongó van, aki egyébként azokat a fiatalokat, akik például a középsúlyban szerepelnek, már rajongásig szeretik, tisztelik. Volt nemrég a Facebookon egy olyan felvétel, nem is mi csináltuk, hanem egy rajongó, hogy Miskolcon a plázában ott voltak a középsúlyi szereplői, és 1000 ember ott várta őket, és sikoltozva, mint a hollywoodi sztárokat, amikor várják, próbálták megérinteni Jeanette-t, Bendét, Barbit, Zsófit és a többi olyan sztárt, aki a YouTube-on szerepel a sorozatban. Hát most gondoljunk bele, hogy ha van egy televíziós műsor, amit megnéznek 30-40 ezeren, 100 ezeren, akkor manapságban azt mondjuk, hogy ez már nem rossz, és azt mondjuk, hogy 3-400 ezeres, hát akkor az már tényleg minden létező reklámbevétel leharadt a piacon. Itt 500 000-500 000 néznek meg egy részt, annyi kattintás van helyesebben, de ugye általában olyan a YouTube rendszere, hogy különböző IP-színről mért kattintásokat méri, akkor, hogyha azt bizonyos időszakokban teszik. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy a szám nagyon-nagyon magas, és egyszerűen meg kell találni azt a platformot, ahol eléred ezeket a fiatalokat. Na most itt lényegében van ennek az egésznek egy főszerkesztője, Kovács Robertina, van egy komoly stáb, ami dolgozik benne, és egyfajta paródiát nyújt a fiataloknak, hogy lehessen jókat nevetni rajta. Egy virtuális osztály valósít meg a közösségi YouTube csatornáján, és ez az osztály, ez az elképzelt osztály mindenféle kalandokat él át, és hát ugyanolyan fura, ugyanúgy a fiúk, lányok érdeklik őket, ugyanúgy konfliktusok vannak a tanárokkal, mint a való életbe, csak ezt sokkal inkább kikarikírozva, paradisztikus jelleggel csinálják, néha már olyan fárasztó poénnal, hogy aki nézi, az mondom, hogy a haját tépi, de ettől jó, mert ettől van egy kis bája, ettől van egy kis egyediség ennek az egész történetnek. Na most hatalmas gondolat szerintem az, hogy nézzük meg, hogy azokat a magyar valóságban szocializálódott fiatalokat, akik itt egy helyi iskolába járnak, és szertelenek, és képtelenek mondjuk pontosan érkezni akár az órára is, meg az, tegyünk be egy afrikai környezetbe, hát a borítékolom, hogy iszonyatosan erős anyag lesz, remélem, hogy nem lesz semmi gond, egyébként nagyon kell vigyázni rájuk, de majd fogunk.
Igen, én is azt hiszem, hogy azért kicsikét kell irányítani a gondolataikat, hogy minden féleképpen megfeleljenek. Egy egészen más téma még a hátralévő egy-két percben. Írtál egy ötkötetes könyvet a világ legszebb szállodáiról, sőt a világ legszebb szigeteiről. Ezt megírva, visszaolvasva akár, vagy visszagondolva, melyik a világ legszebb szállodája? Ki lehet ezt jelenteni konkrétan, és hát melyik a legszebb sziget ezen a világon?
Persze, hogy ki lehet jelenteni, mert azt is ki lehet jelenteni, hogy ki a legszebb nő a világon, hiszen azért rendezünk szépségversenyeket. Tehát nyilván ebben van egy bizonyos objektív dolog, és van egy szubjektív dolog.
Persze.
Igen, de ez nem igaz, hogy az egész szubjektív, mert hogyha ez így lenne, akkor ugyanannyi esélye lenne bárkinek a szépségversenyen, és azért látjuk, hogyha van egy 30-as mezőny, ott azért már bizony olyanok a szépségek, hogy hát vakító a fantasztikus alakjuk és gyönyörű arcuk, tehát ilyen értelemben van egyfajta objektív rész benne. Ugyanígy működik a szállodák esetében is, hogy nyilván vannak szubjektív elemek is, de alapvetően az, hogy mennyire egyedi és fantasztikus egy szálloda, azért az megítélhető akkor, ha van összehasonlítási alapod. Nekem azért voltak sikeresek ezek a könyveim egyrészt, mert jó volt a terjesztése az egész világban, de egyfőképpen azért most félretéve azt, hogy mennyire jól vagy rosszul írok, mert hogy igazából mindegyiket bejártam, és a saját élményeimet adtam vissza, megpróbáltam mindezt viszonylag jó stílusban. Tehát azokat a szállodákat meglátogattam, és hogyha megírtam azt, hogy ez milyen szálloda, akkor az valóban nagyjából olyan volt, és abszolút értékű vissza tudtam adni a valós élményeket. Azért más volt ez, mint utánam, jóval utánam létrehozott ilyen szállodakatalógus-szerű könyvecskék, vagy akár a szállodai szervezeteknek a kiadványai, mert hát abban például volt olyan szálloda, magyar szálloda, és amelyik meg se nyitott, csak elküldték az anyagokat. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy tényleg meg lehet nézni a világ legszebb szállodáit, meg a fantasztikus.
Szerinted melyik a világ legszebb szállodája?
Nézd, azt kell mondanom, hogy kategóriák vannak, de hogyha voksolnom kellene, akkor eleganciában a londoni Ritzre voksolnék. Azt mondom, hogy az a legelegánsabb szállodánk egyike a világon, sőt azt mondom, talán az a legelegánsabb szálloda. És azt mondom, hogy mondjuk melyik az, ami a legextrémebb szálloda, nem kényelmes, nem jó, nem extrémebb, akkor mondjuk a Propeller Island Hotel, ahol oroszlán kezdetben is aludhatsz, vagy éppen gumiszobában. Tehát ez a legpoénosabb szálloda. És azt mondom, hogy melyik az, ahol tényleg olyan, mint az álom, akkor pedig mondjuk a Fregatta Island, vagy valamelyik Maldív, mondjuk a Conrad Island, ahol visszületi bungalóban nézheted a csodákat, és tökéletes kiszolgálás mellett élvezheted azt, hogy hófehér a homok és a pálmafák a visszfelé nyúlnak. Tehát ezek például nagyon-nagyon jó szállodák. A szigetekre visszatérve Bora Bora például elképesztően szép, csak a Maldív szigeteken és vannak gyöngyszemek, Aruba például egyszerre biztonságos, egyedi, kicsit nagyobb ezeknél, de mégis nagyon szerethető sziget, tehát azok között is vannak olyanok szerintem, amelyekkel igazából nehéz mellé fogni.
Visszatérve egy mondat erejéig, a kisföldön rengeteg szépség van, és azt az ember egy életen át nem tudja megnézni, ezért kell olvasni, ha már nem tudok elmenni, akkor tudjak róla, hogy ilyen létezik. Visszatérve Ugandára, ebből készül majd könyv, vagy csak a középsuli.hu-ra készülnek felvételek, készülnek különböző szituációkból összerakott filmecskék?
Hát azt gondolom, hogy elsősorban most a filmet csináljuk meg, és a középsőli YouTube csatornáján lesz majd látható, de azon kívül már érdeklődik több televíziós csatorna is, tehát még nem döntöttük el, de nagy valószínűséggel már most nem akarom elmondani, hogy az egyiken, hogy láthatóak lesznek a jelenetek. Arra is gondoltunk, és olyan technikát viszünk, hogy adott esetben egy filmet is készítsünk majd belőle, hiszen olyan erős a középsúli jarajongó tábora, hogy ezt is meg tudjuk oldani. Tehát a célcsoport az biztos lehet benne, hogy azt is tudja, hogy melyik percben éppenséggel, melyik ugandai városban lesznek majd a rajongásuk tárgyai a szereplők, tehát ők ezt azonnal meg fogják találni. Manapság már igazából, hogyha az interneten beírod azt, hogy középsúli, akkor millió és egy YouTube adás jelenik meg, és ott ki kell keresni, tehát ezt nagyon hamar megtalálják majd az emberek. Mert manapság igazából, hogyha elkezdesz az interneten nagyon jó YouTube tartalmakat összerakni, akkor ugyanúgy kialakul a köröd, mint egy televíziós sorozatnak a rajongó tábora. Én is szerdánként bekapcsolom, hogy megnézem a Szulejmánt, és lényegében ugyanígy kialakult ez a közösség esetében is, úgyhogy ha egy sorozat rész ott megjelenik, akkor igazából már tudjuk, hogy azok az emberek, azok a fiatalok, azok a gyerekek, akik ezt imádják, azok már ott fognak a számítógép előtt ülni minden második vasárnap 19 órakor.
Egy szóval kalandra fel, irány Uganda, sok sikert és sok remek emléket majd, hogyha visszatértetek onnan. Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot neked. Köszönöm szépen, szia!